Istenünk, köszönjük neked a mögöttünk lévő órákat, alkalmakat, napot. Még akkor is, ha nem minden úgy sikerül, ahogy terveztük, ha nem olyan az idő, mint ahogy vágynánk, és talán még sok félelem és sok szorongás van bennünk, sok kérdés, sok elrendezetlen dolog. De köszönjük, hogy valami elkezdődött, és annak egyetlen oka van az, hogy itt vagy köztünk. Köszönjük, hogy hihetjük, vallhatjuk, hogy itt van Isten köztünk, és ettől jó itt nekünk, és ettől jó együtt lennünk. Kérünk, hogy taníts minket imádkozni. Ahogyan tanítottad a tanítványokat, úgy most mai tanítványaidat taníts tovább. Adj bátorságot ehhez. Kérlek, hogy áld meg a személyes csendjeinket, a csoportbeszélgetést is, és most, amikor kicsit együtt gondolkozunk az előadást is. Köszönjük, hogy annyi lelki jóban volt már részünk. Hagyj bővelkedjünk tovább. Téged dicsőítünk, és neked köszönjük azt, aki vagy. És köszönjük, hogy egyre jobban megismerhetünk, csodálhatunk. Táruljon föl előttünk a te szépséged, Urunk, egyre inkább, jobban és jobban. Amen. Kedves testvérek, talán a anyukáknak, apukáknak egy kicsit nehezebb bekapcsolódni, mert nem volt itt mindenki talán a tegnapi előadáson, de nem esek abba a hibába, hogy az összefoglalás fél órán át elmondom, hogy miről volt szó tegnap, ami nem elég ahhoz, hogy aki nem volt itt, be tudjon kapcsolódni, és sok ahhoz, hogy aki már hallotta, még egyszer végighallgassa. Úgyhogy most csak annyit, hogy tegnap az elakadásainkról és örömeinkről, de inkább az elakadásainkról volt szó, és az imádságban, és azt megállapítottuk együtt, hogy sokfélék vagyunk, többféle személyiséggel, többféle élettörténettel, de közös tapasztalatunk az, hogy amikor imádkozni kezdünk, akkor annak akadályai vannak, és hogy az ima életünk, ha szabad így mondani, akkor ez egy rendkívül hullámzó dolog. Vannak benne szép tapasztalásaink, és vannak benne olyan dolgok, amikkel küzdködünk, amikbe belebotlunk, amik kérdéseink, elakadásaink, és azzal bíztattam a testvéreket, hogy ez mindenkinek tapasztalata. Tehát minden hívő ember, azok is, akiket magunknál azt hisszük, hogy nagyobb hívő emberek, ugyanígy keresztül mennek mindezeken, és ugyanúgy átélik azokat az elakadásokat, nehézségeket, amikkel mi is küzdködünk. Tehát az is volt az üzenete a tegnapi alkalomnak, így is összefoglalhatnám, hogy nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül a küzdködéseiddel, de az örömeiddel sem az imádságban, és jó ezeket egymással megosztanunk. Valóban igaz, hogy amit tegnap is próbáltam mondani, hogy megvannak az ima életünkben, az élettörténetünkben is a különböző korszakok, és ma ennek nagyon nagy hangsúlya lesz majd a személyes csendünkben, ahol hol ez, hol az a hangsúlyosabb, hol a mennyben érezzük magunkat, hol pedig szenvedünk a homályban, és még szólni sem tudunk. Hadd legyen egy kicsit konkrétabb ez, és engedjétek meg testvérek, hogy egészen személyesen, nem bőségesen, de néhány villanással megosszam veletek, ahogy tegnap ígértem, azt, amit én a személyes élettörténetemben, ima életemben átéltem. Ezt azért fogom elmondani, nem azért, hogy mindenáron ezt a történetet megosszam veletek, bár van minden megosztásnak, történet megosztásnak haszna és áldása, hanem azért, hogy egyfajta bátorítást, modellt adjak nektek arra, amikor majd nektek a valaki papírossal és tollal a kezetekben nem sokára, ha nincs itt, majd menjetek elérte az előadás után. Ez a tollal és papírral a kezetekben fél órát töltötök azzal, hogy átgondoljátok, hogy ti eddigi életetekben mit éltetek meg Istennel, és az imádságaitok hogyan alakultak. Tehát úgy figyeljetek erre, hogy egy kicsit segítséget is ad, hogy hát ha felismeritek, hogy na itt én is voltam. Amit említettem, hogy az imádkozás az gyerekkorban kezdődött nálam. A nagymamám tanította meg az Én Istenem, Jó Istenem kezdetű slágergyanús imádságot, amit többekkel együtt most már megnyugodtam mái napig mondok esténként, ha el nem alszom még előtte. És ez nagyon sokat jelentett, sokáig ezt mondogattam el. Aztán gyerekkoromban karácsonyi műsorban kellett szerepelni, ezt többen tudják, hogy megtanította velem Kálmán Péter lelkipásztorom azt a 6 verszakos éneket, ami úgy kezdik, hogy jöjjetek Krisztus dicsérni, bízó szívvel hozzátérni, énekekkel zengve kérni, Krisztus népe jöjjetek. Ismerjük ezt? Igen. Most ez 6 verszakból áll, ezt én akkor nagyon nehezen tanultam meg, nem nagyon tudok szöveget tanulni, és elmondtam karácsonyi műsorkor, és annyira örültem meg, hogy azon túl minden este elmondtam Istennek is. Úgyhogy így bővült az imádsem, az én Istenem, jó Istenem mellé fölzárkozott a jöjjetek Krisztus dicsőség. Olyannyira ment, hogy aztán minden karácsonykor átvertem a lelkészt, és ezt mondtam el. Mindig mondtam, hogy én ezt mondanám el, és 3-szor karácsonykor ezt mondtam el, és akkor nem kell újat tanulni. Viszont esténként Istennek ezt mindig elmondtam. Aztán jött egy időszak, amikor a mi atyánkot megtanultam, és akkor az is része lett az esti imádság, és ugye ezt megvolt a liturgiája, hogy az én Isten, jó Isten volt a végén, előtte a mi atyánk, és előtte ez az ének. És nem tudok visszaemlékezni pontosan mikor, de még konfirmációm előtt elkezdtem szabadon úgy imádkozni, hogy kitaláltam dolgokat, amiket minden este elmondtam, például, hogy jól tudjak aludni, és ne álmodjak rosszat, és az is benne volt, amit tegnap mondtam, hogy a szüleim nem ásszanak ki az ablakon. Meg hogy nem is tudom már, mi volt benne, de az az érdekes, hogy kialakítottam magam, hogy minden este azt elmondtam. Tehát azzal kezdődött, tehát így bővült az esti imádság, és egész hosszan imádkoztam, ezeket ugye mind kényszeresen végigmondtam, mert úgy gondoltam, ha ebből valamit elhagynék, a Jóisten meg fog rám haragudni, tehát én ezt nem hagyhatom ki, mert mérges lesz rám Isten. A gyerekkori ima életemet és hitéletemet egy nagyon mély kényszeresség jellemezte, ami áldású volt persze, de mindenképpen egy ilyen belső félelem volt, hogyha én nem csinálom ezt és ezt, akkor Isten majd megbüntet, és valami baj lesz belőle. És aztán jött a konfirmáció, ami sok mindenben fordulatot hozott, sok mindenben nem, de bekerültem utána egy másik gyülekezetbe, az újpesti IFI-be, és ott gitáros énekeket kezdtem tanulni, és annyira megtetszettek ezek az énekek, hogy esténként mindig egyet-kettőt, a nagymamámnál laktam hétközben, azt azért szégyeltem volna, a nagyi megtudja, hogy én ott imádkozok, ez a másik nagyi volt, ez a nem vallásos nagyi volt, aki később vallásos lett, de sose volt annyira nagyon, hogy én előtte imádkozzak. És hát így esténként suttogva elénekelgettem egy-két ifis éneket. És akkor az is, azzal is bővült. A kimásznak az ablakon, az már kiesett belőle, főleg, hogy nagyival a harmadikon laktunk, tehát azt nem feltételeztem, hogy nagy a harmadikról ki fog mászni. Tehát ez így lekopott róla. És szépen lassan alakult az ima életem, egyre személyesebb lett, és középiskolás koromra már nagyon jó volt, mert a harmadik emeleten laktunk, és nem volt szembe semmi, csak az ég. És nem volt sötétítő függöny, és mindig az eget láttam, és úgy nagyon közel éreztem magamhoz Istent, és, vagy magamat Istenhez, és azt hiszem, hogy az ima életemnek a legszebb időszakai közé tartozik az, amit a megtérésem környékén, az egy hosszabb folyamat volt, de úgy 18 éves koromban volt, amikor Istent hihetetlen közelének éreztem minden este, és nagyon mélyeket beszélgettünk. Azért része volt az imádságnak ilyen mondatok, hogy Uramat, hogy a fizikából, ha lehet, 3-ast kapjak legalább, de maximum 2-esig menjünk le, tovább nem, és irodalomból, ha lehet, kapjam meg az 5-öst, és hát 4-es, ha lehet, ne legyen. Tehát így szépen elmondta, hogy milyen osztályzatokat várok a következő napra. Általában egyébként meg is kaptam. Fizikából főleg a 2-est. De a többiből jó jegyeim voltak. Szóval nagyon-nagyon mély és meghitt kapcsolat volt Istennel. Aztán jöttek az életem különböző korszakaira, arra emlékszem, hogy katonaságnál volt egy változás, mert ott mindig ugye a pokróc alatt kulcsoltam össze titokba a kezemet, és nem mozgattam már a számat, ott indult el egy romlás, mert hogy így magamba imádkoztam csukott szájjal, és azt vettem észre, hogy úgy romlott az imádságom. Tehát jobb volt, amíg mozgattam a számat, és így kimondtam dolgokat. Tehát ma is azt érzem, hogy sokkal meghittebbek, komolyabbak azok az imádságok, amiket ki is mondok a számmal, nem csak így magamba duruzsolok, mert úgy könnyebben elalszom, meg könnyebben elkalandoznak a gondolataim, akkor nem beszélek, hanem inkább gondolkozok, és nem volt olyan összefogott már akkor az imádságom. Aztán sok minden jött, ezeket most nem fogom végig részletezni. Amint tegnap is mondtam, egy nagy fordulópont volt, amikor gyerekem született, az Andris megszületett. De előtte, hát többen tudják a gyülekezetből, hogy volt az életemnek egy nagyon nehéz korszaka, amikor egy nagy veszteséget kellett átélnem. És azt hiszem, hogy az volt az életemben a második korszak, amikor nagyon mélyen közel voltam Istenhez, amikor általában sírva és földön fekve imádkoztam Istenhez, és az imádság volt az egyetlen menedékem, amikor a mélységben voltam, és Isten tényleg így erős várként, vagy menedékként tapasztaltam meg, hogy bárki elhagyhat, és bárkit elveszíthet az ember, de Isten mindig marad. és ezek nagyon, nagyon mély, ilyen küzdelmes imádságok voltak már. Ez már a felnőtt ember imádsága volt, és akkor is nagyon közel voltam Istenhez, talán másodszor. És aztán a hálám nagyon jó volt, amikor jóra fordult az életem, Zsófit megismerhettem és feleségül vehettem, akkor egy ilyen nagyon hálatelt, boldog imádságok voltak, de aztán megszületett Andris fiam, és fölborult az életemnek a normális rendje, és az imádságomban nem Andris a hibás, hanem én, mert hogy az imádságomban megtört az a fajta rend, ami volt, amikor vagy este, vagy reggel, vagy mind a kettő, ahogy megvolt a csendességnek a helye az életemben. Hirtelen, hogy az életünk felborult, ez is felborult, és aztán jöttek sorba a gyerekek. Fanni az végképp felszámolt mindent, mert ő egy nagyon visítós, ordítós kislány volt. Egyébként nagyon szép, meg aranyos, meg tündér. És hát a mi kis Bercink pedig, hát... Na, jó, nem folytatom a gyerekek elemzését, gyönyörű, aranyos gyerekek, és nagyon hiányoznak, de felborult az ima élet. És egy időben azt hittem, hogy ők a hibásak, aztán rájöttem, hogy nem én, mert az új körülményekhez nem alkalmazkodott a csendességem, nem találta meg azokat a helyeket és időket, amikor Istennel ugyanazt a meghittséget éltem volna. És történt még egy baj, jártam egy 10 alkalmas imakurzusra, amit Andy barátom tartott, amiután gyakorlatilag miután végigjártam, leálltam az imádsággal. Mert hogy az derült ki ebből az imakurzusból, hogy nagyon nem jól imádkozok. Csak én félreértettem az egészet. Ugye ő azt magyarázta, amit reggel a csendességben Esztertől is hallottunk, hogy nagyon nem jó, hogy állandóan mi vagyunk az imádság középpontjában, és nem Isten. És rájöttem, hogy abszolút én központú volt az imádságom, mintha Isten ott se lenne, amiről tegnap is beszélgettünk. És nem találtam meg az új formát, viszont a régit meg úgy gondoltam, hogy most jöjjek oda Istenhez, hogy most mit, gyógyuljon meg a torkom, meg... És akkor elfelejtettem, hogy a nagymamám még azért imádkozott, hogy papucsot találjon a városban, ami jó a lábára, és tényleg talált. Tehát valahogy elveszítettem ezeket az apró dolgokat, úgy gondoltam, hogy ezzel nem lehet Istent izélgetni. És aztán valahogy a régit nem találtam, az új meg nem volt meg, és olyan alkalomszerű volt az ima életem. Ami segített, az a lelkészi szolgálat, mert hogy amikor alkalmak voltak, gyülekezeti alkalmak, gyülekezetért kellett imádkozni, akkor a közbenjárás még úgy ment, és úgy megvolt az ima rendje. Mindig próbálkoztam, hogy hogy csináljam, mint csináljam. És aztán, amikor ide kerültem Keresztúrra, akkor még nagyon jól ment az életem, mert a hétfőt azt Istennel töltöttem, ezt többen tudják a kis irodámban, akkor még nem zaklattak hétfőnként az irodában, meg nem kellett 1000 dolgot csinálni, egy kicsit még lassabb volt a gyülekezeti élet, és megengedhettem magamnak, hogy ott egy napot Istennel töltsek. Az nagyon jó volt. Olvastam, elcsendesedtem, Bibliát olvastam, és az imádságemet mindig leírtam. És abban az időben nagyon sokat segített, hogy leírtam a imádságot, mert akkor így nem kalandoztak el a gondolataim, és újra tudtam élni, és újra tudtam imádkozni esetleg következő héten. De aztán ez a csendesség is felszámoltatotta, hogy az aktivitás beszippantott mind a családi, mind a gyülekezeti életemben, és teljesen alkalomszerű lett az imádság. Ráadásul magamat én úgy ismerem, mint aki a szószéken nehezen tud imádkozni. Tehát nem úgy ismerem magamat, mint aki egy jó imádkozó, akinek olyan könnyen menne az imádság. Tehát vannak itt a gyülekezetben olyanok, akiknek nálam ez jobban megy, és szeretem az imádságaikat. És itt szépen lassan az ima életem egy ilyen túl improvizatív és túl elsatnyúlt lett. És aztán jött most a betegségem. Ez furcsa lelkésztő hallani, de nem baj, ha néhány álomkép és báványkép leomlik előttetek. Tehát szomorúan mondom ezeket, de nem akarom szégyelni. Tehát ide jutottam. És jött most a betegségem, amikor ágyhoz lettem kötve heteken át, és az egész újraépült. És azt hiszem eljött az a harmadik korszak az életemben, amikor megint nagyon közel, és nagyon, tehát Isten közel van mindig, de nagyon meghitten éltem meg ezt a közösséget Istennel a betegágyon, és nagyon rendszeressé vált az imádság, és itt segített az a bizonyos imamankó, amit emlegettem, hogy elhatároztam, hogy úgy, mint gyerekkoromban valamit végig fogok imádkozni. A katolikusoknál ott van a rózsafűzér, ami mindegy, hogy mit gondolunk az üdvözlégyről, meg hogy a mi atyánkot sokszor mondjuk el, de mégis végig kell mondani egy bizonyos rendszer. Szerben megy végig, nem hagyja, hogy eltérjenek, elkalandozzanak a gondolatok. Tehát valami ilyenfajta saját rózsafüzért szerettem volna összeállítani, ha ez nem tűnik káromlásnak, remélem nem. És ebben a rendszerben úgy indult az imádságom, hogy azt mondtam először el Istennek, mondom el mai napig, hogy ma reggel is ezt mondtam, hogy mi az, amitől elválaszt. Ez egy nagyon becsületes imádság. hogy úgy kezdem, hogy nem úgy kezdem, hogy áldalak és magasztalak, hanem mi választ el ma tőled? Mitől van az, hogy esetleg nem érezlek olyan közel magamhoz, Istenem? Mi az a bűn, mi az a rossz gondolat, mi az az elrendezetlen feszültség, mi az a nyugtalanító érzés, ami elválaszt? És sok minden jön ezután, és próbálom most már megtalálni, újra megtaláltam a közbenjárást, a kérést, az egyszerű imádságot, és ugyanakkor az Istenre koncentrálást, az imádatot benne. És azt hiszem, hogy most állt vissza arra sínre az imádság, hogy örömmel beszélek róla, és ezért érzem úgy, hogy szívügyem is ez az imádságról szóló hét. Hát röviden ennyit az én utamról, de mindegyikünknek megvan a saját útja, amit bejárt, és mondom még egyszer, hogy mindenki imádkozik valamilyen módon, csak nem biztos, hogy ezt eddig ki tudtuk mondani. A hetünknek az alapgondolata, ugye emlékszünk arra, hogy az imádság nem a vallásos ember egy tevékenysége, hanem a hitéletünk maga. Tegnap is elhangzott, hogy hasonlít az Isten kapcsolata a szerelemhez, a vágyakozáshoz, és arról beszéltem, hogy a jó motiváció az imádságban, hogyha vágyakozom az élő Isten után, ahogy énekeltük. Nekem ez a kedvenc énekem a ilyen gitáros énekekből, a Mint szarvas kezdetű ének. Abban olyan szép az is, hogy miért csüggetszel lelkem meg, hogy úgy kiömlik az emberből, hogy vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek hozzá. És ha azt mondtam az énekek éneke alapján, hogy hasonlít a szerelemhez az Istennel való kapcsolatunk, ezért mertem venni a bátorságot, nem tudom, Ákos mit szólna hozzá, úgy tudom, hogy valamennyire hívő ember, már nem a Molnárek Ákosa, hanem a Kovács Ákos nevű énekes, akinek az új legutóbbi lemezén van egy dal, aminek az a címe, hogy Óda. Ez egy szerelmes dal, bár van, aki Istenre érti, de én azt hiszem, ez mégiscsak nőkről szól, női-férfi kapcsolatról, de van benne egy nagyon szép kis mondat, ami így hangzik, ha tőled jövök, hozzád megyek. Amikor tőled jövök, hozzád megyek. Na, ezt választottam a mai előadás címéül. Az alcíme egyébként az egész hetünknek az, hogy meghívás az imádságba. És nem ragozási hiba, hogy az imádságra vagy imádkozni, hanem az imádságba bele. Meghívás egy világba, ahol Isten a lényeg és ő van jelen. Két dolgot szeretnék kimondani erről. Az első az, hogy az imádság abból a meggyőződésből, hitből táplálkozik, hogy Isten közel van hozzánk. Ezt erősíti az imádság, és ebbe vezet bennünket vissza, amikor belelépünk. Avilai Terézről írja egy könyv, ami a nagy misztikusokról szól. Ezt írja Terézről, akit ugye katolikus testvéreink nagy szent Terézként tisztelnek. Teréz minden törekvése arra irányul, hogy Isten jelenlétében éljen, hogy bensőjében jelen valóvá tegye. Ahhoz, hogy ez a belső figyelem létre tudjon jönni, szükséges annak a bizonyossága, hogy Isten nagyon közel van. Teréz számára Isten közelségének tudása a döntő. Ez olyan, mint egy forrás, amely napról napra táplálja az életet. Tehát egyszerűsítve Teréznek az a vágya, az a törekvése, hogy szüntelen emlékeztesse magát, hogy Isten közel van hozzá. És minél közelebb tudjuk Istent, annál természetesebben árad belőlünk az imádság. És szándékosan mondom, testvéreim, hogy minél közelebb tudjuk magunkhoz. Nem érezzük, ezt tegnap mondtam, hogy nem mindig érezzük Istent közel, hanem közelebb tudjuk magunkhoz, annál természetesebben jön az ima. Az az érdekes, hogy amikor távol érezzük magunkat Istentől, akkor is épp ezt a közelséget vágyjuk, és ez is már imádság önmagába. Vagy a távolság, mondhatnám így is, az Isten közelségébe hív bennünket, mert hiányzik. Második Rákóczi Ferenc nagy fejedelmünk így imádkozott. Istenem, közelebb vagy hozzám önmagamnál, távolítsd el, ha néked úgy tetszik, mindazt, ami annyira eltávolít tőled. Az eleje ugye az első, amiről beszéltem most, hogy Istenem, közelebb vagy hozzám önmagamnál. Ez egy hatalmas mondat. Érdemes ezzel elidőznünk. Közelebb vagy hozzám önmagamnál. Ugye Teréz is azt arra emlékeztette magát, hogy Isten közel van hozzá. És ez nem rajtunk múlik, ez valóság. Most is, ahogy itt üldögélünk, áldogálunk, alukálunk, figyelgetünk, ekközben Isten egészen közel van hozzánk. Ez egy tény. Ezt vagy hiszed, vagy nem hiszed. Ez nem érzés, ez tény. Azt ígérte a keresztelésben, veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Mindnyájunknak ezt ígérte. De azt folytatja Rákóczi fejedelmünk, hogy azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, amik távol tartanak tőled, Uram, és ezeket távolítsd el tőlem, hogy újra közel lehessek te hozzád. Ezért a második, amit szeretnék mondani, az imádság kapcsolatban, hogy nem csak az a valóság, hogy Isten közel van hozzánk, hanem épp ilyen meghatározó valóság, hogy csomó dolog közénk áll. Ügyek, személyek, érzések, késztetések, vágyak, gondolatok, történések. Sok mindennel számolnunk kell, és szüntelen felfedezünk magunkba, hogy ezek el akarnak távolítani Istentől, és akadályozzák a szabad, bensőséges kapcsolatot vele. Ezért az imádsághoz tartozik az is, hogy az Úr közel van hozzánk, jelen van, meg kell küzdenünk ugyanakkor azzal is, hogy csomó minden el akar ragadni tőle. Ez az ördögnek a vágya, hogy minél inkább rontsa ezt a kapcsolatot. Míg az imádkozás terén az örömeink az Isten közelségéből fakadnak, úgy a bánataink, a szomorúságaink, az elakadásaink éppen abból fakadnak, hogy valaki közöttünk van, valaki közöttünk áll. Amikor Istennel vagyunk és vele töltünk időt, akkor azt mondhatjuk, hogy amikor ennek vége, akkor tőle jövünk. De az a kérdés, hogy mibe megyünk. Ugye tegnap erről volt szó, hogy mennyi minden történik az ámen után. De milyen felszabadítva arra gondoltok, hogy amikor tőle jövök, akkor hozzá megyek. Hogy amikor vége az imádságomnak, akkor tulajdonképpen folyamatosan készülök arra, hogy hozzá megyek. Tehát imádságtól imádságig tart az életem. Amikor vége az egyik résznek, amikor imádkoztam, akkor abban biztosuk magunkat, de tartunk a következő imádságba. És itt érkezünk el tulajdonképpen az imádság lényegéig, amiről a szüntelen imádkozatok mondat szól, addig a csodáig, hogy minél inkább benne vagyok Isten jelenlétében, minél többször emlékeztetem magam erre, minél inkább valóság, hogy tőle jövök, hozzámegyek, és minél kevesebb idő telik el a kettő között, annál valóságosabb, hogy tulajdonképpen szüntelen imádkozom. Tulajdonképpen így mondhatnám ezt az igét másképp, szüntelen emlékeztesd magad arra, hogy Isten jelen van. Szüntelen emlékezzél rá. Isten jelenléte tőlünk független valóság, és nem attól függ, hogy tapasztaljuk-e, érezzük-e. Nagyon sokan élményt keresnek az imádságban, és van, amikor nagy élmény, de nem mindig. Az imádság nem csak élmény. Van, amikor egyáltalán nem élmény, hanem küszködés. De akkor is ott van Isten. Ha úgy vagyunk vele 20 éves házasság után, hogy ugyanazt a bizsergést keresjük, amit kamaszkorunkban átéltünk együtt, vagy korábban mással, akkor nagy csalódást fogunk magunknak okozni, mert 20 éven át nem lehet folyamatosan bizseregni. Tehát előjön időnként az a bizonyos bizsergés, vagy az a fajta érzés, amit az első randin éreztünk, de azért, ha megkérdezném itt a középkorban lévő házasokat, hogy 20 év után érzik-e ugyanazt a bizsergést, biztos mondják, hogy időnként igen, de nem hiszem, hogy minden nap érezzük ezt a bizsergést. De ettől még valóság, hogy a férjemet, feleségemet szeretem, ott van bennem a hozzávaló kötődés, nem kell azt mindig érezni, attól még, hogy a döntésem valóságos, és az ő döntése is valóságos mellettem. Amikor megtérünk, újjászületünk, magyarul, amikor elkötelezzük magunkat Jézus követésére, megbánjuk az eddigi életünket, és megfordulunk, mert erre hív bennünket a Biblia ma is, hogy hagyd ott a régi életedet, ez nem azt jelenti, hogy leveted a személyiségedet, családodat, lakásodat, hanem azt, ami Istentől elválasztott, azt ott hagyod, és ezentúl felé fordulsz, és azt mondod, hogy az ő dicsőségére, az ő szavai szerint, az ő örömére, a vele való kapcsolatban akarom élni az életemet, ez egy döntés. Ez egy elköteleződés, mint az esküvőben. És ugyanilyen döntést hozott meg Isten értünk. Akkor, amikor az ő egyszülött fiát odaadta értünk. Ez tény. És arra is emlékeztethetem magam, hogy egyszer már én döntöttem Krisztus mellett, ő is döntött mellettem, tehát összetartozunk. Nem biztos, hogy mindig nagyot érzek, amikor a János 3.16-ot valaki felolvassa. Nem lehet 30 éven át bizseregni a János 3.16-ra, de aki egyszer már bizserget rá, hogy hú, hát úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki már egyszer ezt átélte, az könnyen lehet, hogy újra egyszer csak 10 év múlva, 1 év múlva, 1 hét múlva újra föl tűnik benne ez a mondat, és azt mondja, hogy hú, hát tényleg így szerette Isten a világot, és belerendül a szíve. De nem lehet mindig belerendülni, ahhoz túl sokat emlegetjük a János 3.16-ot. Hogy? Vagy Ézsaiás 43, igen, ne félj, mert megváltottalak. Hát ez hát igen, tehát na erről ódákat tudnék zengeni. Tehát én nekem ezt mindig mondták, hogy milyen nagy ige, aztán egyszer ifi táborba 2 éve beleremegett a szívem, és azóta is, ha hallom, akkor emlékszem rá. Most nem remeg bele, ahogy mond, de picit igen. De hogy nem érezhetjük mindig ugyanazt, de attól még az igaz, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ez olyan igaz, mint nincsennél igazabb. Nem kell mindig érezni. Testvéreim, ahogy a szerelemnek, ahogy mondtam, korszakai vannak, az Istennel való kapcsolatunknak is, de mégis benne kell maradjunk az imádságban, az ő jelenlétében. A Kolossi levél 3. rész 17. versében ezt olvassuk, Kolossi 3.17. És mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek. Ez is egy kicsit annak az íze vagy illata, hogy mit jelent Isten jelenlétében élni. Hogy mindent, amit cselekszem, mondok, azt benne maradva tegyem magyarul azzal a tudattal, hogy ő néz, hogy ő velem van, hogy itt van. Ugye, ha kipróbálnánk azt a játékot, hogy megnézzétek, felvennénk egy napotokat a munkahelyen, amikor ott vagytok, és aztán egy következő nap elmennék veletek, és én is ott lennék. Mit csinálnátok másképpen? Ugye a lelkész előtt azért csak ciki káromkodni, még akkor is, ha tudjuk, hogy a lelkész is szokott. Vagy nagyon érdekes történés volt, hogy az egyik ifis a Facebookon egy nagyon csúnyát írt ki. Én pedig csak küldtem egy 3 pontot hozzászólásnak erre, és írta, hogy bocsánat. Ugye az természetes, hogy a Facebookon rondákat írunk, de hát ha a lelkészünk is olvassa, akkor bocsánat. Na most, ha a lelkészsel, a gyarló, káromkodós valakivel így van, akkor mi van Istennel? Ha annak a tudatában élnénk a munkahelyen, a Facebookon, a unokáink között bárhol, hogy Isten hallgatja, látja, amit mondunk és csinálunk, na, akkor egy kicsit másképp élnénk. Így tudunk ő benne maradni, benne maradva az ő nevében. Ez a Biblia korában magát, a személyt jelentette a név. Tehát benne maradok az ő személyében, az ővele való kapcsolatban. Különös, hogy a keresztelésben ezt olvassuk, megkeresztelve az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. És ezt mindig így mondom, nem hanyagságból, nem a nevében keresztelünk, nem az ő pecsétjével, nem az ő megbízásából, persze az ő megbízásából, az ő pecsétjével. De a nevébe belekereszteljük azt, akit keresztelünk. És érdekes, hogy milyen szépen keretezi az életünket. Az 1 Korintus 15-ben, ahol az utolsó időkről, feltámadásról van szó, ezt olvassuk, Krisztusban elaludtak. A Krisztusban elaludtak. Mit jelent ez? Hogy amikor meghalok, az én életem akkor is az ő nevében van benne, ahol belekereszteltek, az ő személyével való kapcsolatban vagyok, tehát megmaradok benne. Tehát a keresztelésem és a halálom között ott a gyönyörű keretes szerkezet, hogy benne vagyok az ő nevében, benne maradok. És hát mit is jelent az ő nevében? Mert mi lesz a mennyben, testvérek? Mindennél jobban benne leszünk, ugye? Ő lesz minden mindenekben. Amikor a mennyben leszünk, akkor Jézussal leszünk, az ő nevében leszünk benne. És olyan jó dolog ezt látni, hogy a tulajdonképpen a keresztség, és ilyen értelemben a halálunk is egyfajta mennyei előíz, hogy amit majd a mennyben tökéletesen átélünk, ezt élhetjük át itt a Földön Krisztusban ennek az előízét. A vége fele közeledünk, testvérek, az utolsó pontot szeretném még elmondani. Az ima tehát, így mondhatnánk, belépés. Zsuzsi, nyugodtan maradjatok, engem nem zavar. Jó erős a mikrofon. Oké. Az ima tehát belépés Isten jelenlétébe úgy, ahogy vagyunk. Erről majd az Isten tiszteleten Andy nálam sokkal bölcsebben és szakavatottabban fog beszélni vasárnap. Most csak ennyi, hogy belépés az Isten jelenlétébe. És ezért azt gondolom, hogy sokkal természetesebb az imádság, mint ahogy mi gondoljuk. Azt hiszük, hogy valami nagy liturgikus, valami nagyon szent, valami nagyon református dolog, persze mind, de hogy az ima az olyan természetes kéne legyen, mint a levegővétel. Nem tudom, a csengetett Milordot ki ismeri. Ugye ott Ivy a végén mindig imádkozik Istenhez, ott letérdelve az ágynál, vagy fekve kis főkötőjében. Tehát nagyon vicces film. És Ivy sok hülyeséget imádkozik, köztünk szólva. De hogy valamit megsejt az imádság lényege. Ő azt mondja, mint egy, tényleg, ahogy Terézről olvastuk, mint egy baráttal úgy beszél. Tehát Uram, az történt velem, hogy, és ott elcsevegi Istennek. Ebben az a szép, hogy teljesen természetes neki az imádság. Nem kell rákészülni, mert tudja, hogy este ott az Istennek el fogja mondani, mi történt, és teljesen természetes lesz az, amit kér tőle. De az imádság talán ezen a héten két dolgot fogunk átni, egy kicsit túl bonyolultnak tűnik itt, főleg a lelki gyakorlatok, nem mindenkinek fekszik, furcsa talán, hogy itt most csendbe kell, megmondják, mit gondoljunk, itt vezetnek minket. Egyébként javaslom, hogy jöjjünk rá, még akkor is, ha idegen tőlünk, mert akkor lesz ismerős, ha belemerülünk egy kicsit ebbe. Aztán egy hét után mondhatjuk, hogy köszönjük többet ilyet, nem? De próbáljuk ki még párszor. Tehát egyrészt olyan bonyolultnak tűnik majd, hogy le kell tenni, fel kell venni, fölnézni rá, miket mondunk, hogy jaj, hát hogy lehet ezt imádni őt, hogy elfeledkezni magunkról, hogy lehet ezt csinálni. Ez az első, amit át fogunk kérni, hogy marha bonyolult az imádság, én nem tudok imádkozni. Ugye az a baj, hogy én itt megragadtam az Andy előadás sorozata után, olyan bonyolult, hogy inkább hagyjuk, nem imádkozom. A másik, amit meg jó lenne mellé átélnünk, és akkor nem kerülnek a testek abba a csávában bején, hogy tömben rájunk, hogy olyan egyszerű ez az imádság, olyan természetes, hogy így kéne jöjjön, mint a levegő. Egyszerűen a legtermészetesebb dolga az embernek, és egyszerre igaz mind a kettő. Így mondja Teréz tehát, hogy bár ő az Úr, én mégis úgy beszélek vele, mint egy baráttal. Akkor természetes lesz, hogy csalódásainkkal, félelmeinkkel, harcainkkal, örömeinkkel, ajándékainkkal, élményeinkkel természetes módon oda megyünk Istenhez, és úgy beszélünk vele, mint a legjobb barátunkkal. Furcsa, ő az Úr, aki előtt leborulunk, akit tisztelünk, ahogy reggel hallottuk a lelki gyakorlatban, ugye boruljatok le, térdeljetek le Isten előtt. Ő egyszer az Úrunk, és egyszer a barátunk. Igen, úgy, mint egy baráttal és társal beszélget az ember, és tőle sem kell elválni, mivel egészen ismer, és nem kell neki sok mindent magyarázni. Az egyik, amit Istenben legjobban szeretek, hogy nem kell neki magyarázni. Nem kell neki a kályhától elmondani, hogy most azt érzem, hogy... Olyan érzés, mint amikor olyan barátok közt vagytok, akik előtt nem kell megjátszanod magad, és ha fél óra, fél éve nem találkoztak, akkor is ott folytatod, ahol abba hagytad, mert tudja. Nem kell ki bizonygatni, vagy nem kell félni attól, hogy félreért, mert pontosan tudja, hogy ki vagy, és mi van benned. Na, Isten, százzal szorozzuk be, vagy millióval, és ez az Isten. Istennel jó beszélgetni, ráadásul tényleg jobban lát és ért bennünket, mint mi magunkat. Tehát, ha Isten szemével kezdem el nézni önmagamat, már pedig az imádság egy kicsit ez, hogy Isten szemével nézem, ő sokkal többet lát az életünkből, és amikor imádkozunk, ezért van, hogy többet érthetünk meg, és láthatunk meg önmagunkból, mint amikor Isten nélkül tesszük ezt, vagy egy baráttal beszélgetnénk. Ilyenkor kapunk ötleteket, világosságot, és ezt a szót nagyon szeretem, pár éve tanultam, hogy tulajdonképpen, amit Isten, tehát mindig gyanakszom, amikor azt mondja, hogy Isten valamit mondott nekem, honnan tudod? Isten hogy szólt, így belekiabált a füledbe, vagy ugye sokáig gyanakodtam erre. Aztán nagyon sokat segített ennek a megértésében ez a szó, hogy ráérzek az Isten szavára, az akaratára, akár egy igét fölhoz, akár valami érzést fölnagyít bennem, vagy tegnap este is, ahogy imádkoztam elalvás előtt, most nem aludtam bele, sőt nem tudtam elaludni. Olyan jó volt az imádság, hogy nem bírtam elaludni, mert úgy fölkavart, de hogy imádkoztam, egészen másképp láttam dolgokat, amiket csináltam, éreztem, gondoltam, mert az embernek feljebb viszi a tekintetét az imádság. Tehát ezért is jó Istennel beszélgetni. És akkor teljesen természetesen belőlünk, most mondok típusokat, de majd erről bővebben fogunk gondolkozni a pár nap, egy nap múlva, nem két nap múlva. Ha Isten megengedi, ugye természetesen belőlünk a hála, a dicsőítés, imádat, a bűnbánat, a segítségkérés, közbenjárás, kérdezés, tanácskérés, útkeresés és a hallgatás is, hogyha így vagyunk Istennel. Kovács Endi barátomat szeretném idézni a végén, így fogalmazott egyszer, és ez nagyon megragadott, olyan imádságra van szükségünk, mely nem közérzet függő, és de nyugalmat adó, mely nem kényszeres vagy nyomasztó, de álhatatos és folytonos. Az Istennel való bensőségesség nem kiugró pontok, hanem folytonosság kérdése. Olyan imádságra van szükségünk, amely mindinkább folyamatos, természetes. Ha villamoson vagyunk, ha unokák közt vagyunk, ha munkahelyen vagyunk, ha alszunk, még álmainkban is oktatnak vesőim, mondja az Ószövetség, tud valamit arról, hogy még álmunkban is imádkozunk. És azt hiszem, hogy Andynek ez a néhány sora összefoglalja, ilyen szavakat tudnék mondani, hogy mi az imádság. Természetesség, egyszerűség, szabadság és folytonosság. Még egyszer, milyen legyen az imádságunk? Természetes, minél egyszerűbb, minél szabadabb, és minél inkább folytonosabb. Utóiratként pedig egy titok. Amikor imádkozunk, akkor tudjátok meg, ezt ezen az imakurzuson annak idején megtanultam, hogy mi csak belelépünk abba az imádságba, amit Jézus mond értünk a mennyben. Tehát érettetek, folyamatosan megy az imádság. Jézus közben jár értünk. A természet is szüntelen imádja Teremtőjét. Amikor imádkozni kezdünk, akkor egyszerűen csak belépünk ebbe a valóságba. Ez a titok, az imádságnak a titka.